testvérek, valahogy úgy kaptam, és azt gondolom felülről, hogy sokat beszélek arról, hogy tessenek hirdetni az evangéliumot. Ez mindegyik alkalommal eddig volt, ma is lesz. Majd még előjön, hogy hogy lehet, mert néha nagy kérdés, hogy hogyan beszéljünk az Úrról, és szerintem tényleg nagy kérdés. De emlékszem rá, rendszerváltás után meghívtak az egyik kultúrházban, Nyíregyházán, hogy a Bibliáról beszéljek, mert azt minden kultúrembernek ismerni kell. És mondták, hogy tartottam egy órás előadást, hát tartottam egy előadást a megváltásról, Jézusról, és végül ott maradt egy jogász, aki mondta, hogy még beszéljünk róla, és elénekeltem neki egy éneket. Na most nekem nincs annyira jó hangom, de elénekeltem, és tessenek elvinni, hogy néha nem kell más, mint hogy énekeljünk egy éneket valakinek. Hát haldoklóknak is természetesen ez jó gondolat, de tulajdonképpen el lehet mondani egy énekkel az evangélium üzenetét. A mai estén benn van az igében, ami minden nap kell, hogy előkerüljön. Ne félj, csak higgy. És ma az a része van az igének, amikor jelzik, hogy meghalt a kislány. De természetesen elolvasom az igét, csendesedjünk el. Uram, köszönöm neked, hogy nem nélküled vagyunk itt ezekben a napokban. Köszönöm neked, hogy te, aki ismersz bennünket, adsz személyre szabott üzenetet, amelyre szükségünk van, és te ébresztesz vágyat a szívünkben, hogy még jobban ismerjünk, még közelebb legyünk hozzád. Feltárod előttünk, mennyire szeretsz minket, mennyire fontosak vagyunk neked. Uram, sokszor nem hiányzik nekünk ez a tudás, mert jól működik az életünk, sokszor meg úgy érezzük, hogy semmit sem ér. Sokszor szeretnénk még nagyobbak lenni, máskor meg inkább meghalni. Uram, csak te tudsz bennünket úgy vezetni, hogy mi lefelé nőjünk, és mégis boldogok legyünk, azáltal, hogy te meg egyre nagyobb leszel az életünkbe. Uram, láttasd meg magad velünk ma is, a te megváltó művedet, azt, amiért a te atyád, aki általad a mi atyánk, téged elküldött, és akinek te engedelmes voltál, mint halálig, a keresztfán elszenvedett halálig, akit te felmagasztaltál. Uram, arra kérlek, hogy adj nekünk engedelmes, befogadó szívet, adj nekünk alázatos szívet, és emelj magadhoz. Uram, arra kérlek téged, hogy a te megváltó műved, a te személyed maga legyen benne az életünkben, gondolkozásunk középpontjában, életünk középpontjában, cselekvésünk középpontjában. Uram, amikor hozzád fordulok, akkor soha nem tudom, hogy hogy csinálod meg, de boldog vagyok, mert meghallgatod imámat. És amikor helyesen imádkozom, teljesített kéréseimet. Most ezt kérem tőled újra, Uram. Add, hogy jól megértsünk téged, és engedelmesek legyünk. Amen. Márk evangéliuma 5. fejezetéből, a 21. verstől olvasom az igét, most újra végigolvasom. Amikor Jézus ismét átkelt a hajón a túlsó partra, nagy sokaság sereg lett köré, de ő a tengerpartján maradt. Ide jött hozzá az egyik zsinagógai elöljáró név szerint Jairus, aki meglátva őt a lába elé borult, és esedezve kérte: kislányom halálán van, jöjj tedd rá a kezed, hogy meggyógyuljon, és életbe maradjon. Jézus ekkor elindult vele, a nagy sokaság is követte őt, és tolongott körülötte. Egy asszony pedig, aki 12 éve vérfolyásos volt, sok orvostól sokat szenvedett, mindenét ráköltötte, de semmi hasznát nem látta, hanem még rosszabbul lett. Amikor meghallotta, amit Jézusról beszéltek, eljött, és a sokaságban hátulról megérintette a ruháját, mert így gondolkozott: ha megérintem, akár csak a ruháját is, meggyógyulok. és azonnal elapadt a vérzés forrása, és érezte testében, hogy kigyógyul bajából. Jézus is azonnal észrevette, hogy elő árad ki belőle, ezért a sokaságban megfordulva így szólt, ki érintette meg a ruhámat. Tanítványai így feleltek, látod, hogy tolong körülötted a sokaság, és azt kérdezett, ki érintett meg engem? Jézus erre körülnézett, hogy lássa az asszonyt, aki ezt tette. Az asszony pedig, mivel tudta, mi történt vele, félve és remegve jött elő, leborult előtte, és elmondta neki a teljes igazságot. Ő pedig ezt mondta neki, leányom, hited megtartott téged, menj el békességgel, és bajodból megtisztulva légy egészséges. Még beszélt Jézus, amikor a zsinagógai elöljáró házától érkezők ezt mondták, leányod meghalt. Miért fárasztod még a mestert? Jézus is meghallotta, amit mondtak, és így szólt a zsinagógai elöljáróhoz, ne félj, csak higgy. És senkinek sem engedte meg, hogy vele menjen, csak Péternek, Jakabnak és Jánosnak, a Jakab testvérének. Amikor megérkeztek a zsinagógai elöljáróhoz, látva a zűrzavart, a hangos sírókat és jajgatókat, bement és így szólt hozzájuk, miért csináltok ilyen zűrzavart, és miért sírtok? A gyermek nem halt meg, csak alszik. Erre kinevették, de ő mindenkit kiküldve maga mellé vette a gyermek apját, anyját és a vele levőket. Bement oda, ahol a gyermek feküdt, majd megfogva a gyermek kezét ezt mondta neki, Talita kumi, ami azt jelenti, leányka, neked mondom, ébredj fel. A leányka pedig azonnal felkelt és járkált, mert 12 éves volt már. Azok pedig azt sem tudták, hova legyenek a nagy ámulattól. Jézus azonban szigorúan meghagyta nekik, hogy ezt senki meg ne tudja. Aztán szólt, hogy adjanak enni a leánykának. Amen. Kedves testvérek, talán egy kicsit a kedvesség, talán egy kicsit a humor is benne volt, hogy fölálltunk, de tulajdonképpen, ahogy a testvérek kezdtek gyorsan visszaülni, azért az jutott eszembe, hogy olyan gyorsan csinálunk mást, mint amit éppen kellene. Tehát van meggyőződésünk, van véleményünk a dolgokról, rendkívül kiművelt agyú emberek vagyunk, beülünk a templomba, meghallgatjuk az istentiszteletet, megítéljük a prédikáció minőségét, aztán hazamegyünk, és kit érdekel, hogy mi hangzott ott el? Akár jó, akár rossz. Nem mondom, hát akik itt vannak, mindenkit érdekel, de azért vizsgáljuk már meg egy csöppet magunkat. Mondjuk, amikor az hangzik el egy ige hirdetésben, hogy látom, nincs béke a szívetekben. Erre mindenki néz, hogy kiében nincs. De amikor a lelkész ezt mondja, akkor mindenkire gondol. Aztán, ha valaki éve éppen nincs, halleluja, áldjuk az Urat. De testvérek, amikor van, és elhangzik, hogy békülj meg azzal, akit nem bírsz, akit utálsz, akkor az ember osztja, szorozza, jobb esetben gondolkozik rajta, de különben nem neki szól. Mert az a piszok alak, az a süket anyósom, az a bolond menyem, mindegy, de végül is, hát senki nem mondja nekem, hogy nincs néha ilyen gondolata valakivel kapcsolatban. De a kultúrember nem mondja ki, de már ma az emberek nem is annyira kultúráltak, tehát néha olyan mocskosan beszélnek, hogy én szégyellem magam, pedig már sok mindent hallottam. Tehát én is most elmondok egy prédikációt, és lehet, hogy olyan mindegy. És nem azt gondolom, hogy ez egy jó prédikáció, mert egyszer engem megtanított az Úr arra, teológián megtanítottak, hogy jól kell prédikálni, én ezt el is hittem, és azt gondoltam, ha jó lesz a prédikáció, sorra megtérnek az emberek. Nem tudom, hogy jó volt-e, de nem tértek meg az emberek. De nem ezért mondtam le erről, hanem azért a megszédenülésért, amikor olvastam, hogy Pál apostol prédikál az Areopáguszon, és néhány embert érdekelt, néhány azt mondta, majd még visszajövünk, és hát egy-két ember megtér, és akkor hát én így magamban azt mondom, csak ennyi. Aztán évek múlva értettem meg, saját magamra nézve, tehát nyilván pocsékul végeztem addig a munkámat, mert akkor azt mondtam, bárcsak egy-egy Isten tiszteleten egy-egy ember, aki még nem adta oda a szívét Jézusnak, megtérne. És mindegy, hogyha a többi akkor éppen rossznak ítéli az ige hirdetést. A lényeg, hogy valaki arra, hogy térj meg, nyisd meg a szívedet, és hívd be az Urat az életedbe, megteszi. Tehát ez a felállítás igazából, ez most már nagyon komoly volt, hogy újra álljunk föl, mert mi elszoktunk az engedelmességtől. A gyerekeink is elszoktak, az unokáink is elszoktak az engedelmességtől. Mondjuk nálunk nem volt olyan könnyű a gyerekeinknek leszokni róla, mert én eléggé határozottan neveltem őket. Lehet, hogy ez nem jó az életükre nézve, nem tudom, de én úgy gondolom, hogy valamilyen fegyelmet tanulni kell, akkor is, ha hívő valaki, akkor is, ha nem. De az engedelmesség, az Isten szavának való engedelmesség nélkülözhetetlen ahhoz, hogy amikor halljuk, hogy ez meghalt, vagy az meghalt, vagy amikor mondják most, mert Isten néha mondja, most te következel, akkor mondjak egy hallelujját. Uram, tudom, most megyek hozzád haza. Mert különben altatjuk magunkat. És ez a gondolat még lehet, hogy előfordul, de a engedelmesség miatt szerettem volna, hogy a testvérek újra felálljanak. A ige kapcsán az első kérdés, ami bennem felmerült korábban is már, miért Péter, Jakab és János? Biztos, hogy sokféle jó feleletet lehet erre adni, de én most a beszélgetések, kérdések kapcsán és általában a igével való foglalkozás és az igének a megértése kapcsán felvetődő kérdés, de hát miért az ige az egyetlen, amit nekünk úgy kell fogadnunk, mint Isten igéjét. Tehát, hogy egész pontos legyek, az jutott eszembe, hogy egy két mondatot szólni kellene arról, hogy a reformáció miért indult ki abból, hogy azt a másik hármas nagyszerű felismerést, hogy az üdvösség nem érdem, hanem egyedül hitáltal, egyedül kegyelemből, egyedül Krisztus áldozatáért, mert ezt egyedül a Szentírásból tudhatjuk hitelesen, és sehonnan máshonnan nem. De az ember mindig keres magának egy utat, és ugye tudnunk kell, hogy az egyház tanítása, bár ez egy elég furcsa fogalom, az egyház tanítása, tehát Isten nem igazodik az egyház tanításához. Isten adott nekünk egy könyvet. 66 könyvet. Egybe. És tudom, hogy több előadást tartanak a professzorok arról, hogy hogyan született a Biblia. Most elsősorban az Új Szövetségre utalva mondanám el, hogy volt olyan összeállítás, ami nem ezek a 27 új szövetségi könyv volt. Ugye első században lezáródtak ezeknek a könyveknek, lezáródott a megírása, és hát töprengés, imádság és vitatkozás folyt arról, hogy mely könyveknek kell bekerülni a Bibliába. És semmi kétségünk nem lehet afelől, hogy csak az került bele, amit Isten akart, és én erre most csak egyetlen példát mondok, biztos sokat lehetne. Nem nagytudású kutatók, tudósok megállapították azt, hogy Pál apostol Korintusban 4 levelet írt. A elsőből tudjuk, hogy írt előtte egyet, a másodikból tudtuk, hogy írt egyet, de az nem az elsőre utal. Tehát akkor így megvan a 4 levél. Miért nem került be 2 a Szentírásba? Testvérek, ha Isten akarta volna, bekerült volna az a 2 levél is a Szentírásba. Azok kerültek be, tehát lehetne erről sokat beszélni, de szeretném, ha eltetszenének fogadni, hogy a Biblia az Isten kijelentett igéje, amelyben beszél velünk. És én nagy rizikónak tartom az engedetlenséget. És ha valamire nem tudok válaszolni, és most válaszolok arra, hogy miért ez a 3 tanítvány, nem tudom. De nem is izgat. János miért volt szeretett tanítvány, nem tudom. Ezt lehet, hogy már elmondtam, amit most fogok mondani. Néha mondom a feleségemnek, ha egy kicsit csügget, hogy te János. Egészséges házasságban élünk. Tehát nő a feleségem, csak hogy... De azért, hogy vigasztaljam, hogy én úgy látom, hogy Isten nagyon-nagyon szereti őt. Nem azért, mert én vagyok a férje, de nagyon-nagyon szereti őt. És tényleg így van. És ilyenkor mindig gondol Jánosra meg arra, hogy nekem ebben igazam van. Nem mindenben, de ebben igazam van. Mert ő is tudja, hogy Isten nagyon szereti őt. Persze én is tudom, hogy nagyon szeret az Úr. És ha nagyon el vagy csüggedve, és olvasod a Bibliát, hallod, hogy neked mondja, ha hallgatsz egy nem abszolút korrekt ige hirdetés, de tudod, hogy valamit neked mondott az Úr, akkor lehetsz te is János, akit az Úr nagyon szeret. Ne engedd, hogy az ördög lehúzzon, mert tényleg nagyon szeret. Tényleg elég a keresztre nézni. Tulajdon fiát nem kímélte, hanem mindnyájunkért halálra adta. De miközben ezt elmondom, mégis visszatérnék arra, hogy a lelkünk békességére és a feszültségeinkre nem fogjuk meghallani Istennek a szavát. Ha nem rendezzük az életünket, nem halljuk meg, hogy Isten mit mond. Ha nincs rendben a vele való kapcsolatunk, és a vele való kapcsolatunkból nem következik, hogy rendezzük az emberi kapcsolatainkat, és ne tessenek mondani, hogy ez nincs benne ebben a bibliai szakaszban, mert arról van szó, hogy nem fogjuk meghallani, hogy ne félj, csak hívj. A halállal szemben, amelyik mindegyikünkre vár. És ha nem értjük meg a szavát, akkor kétszer halunk meg. Tehát életfontosságú, de örök életfontosságú, hogy rendben legyen az életünk. Rendben legyen vele, és rendben legyen vízszintesen. És én hiába keresem meg azt a szemét, aki miatt békétlen vagyok, ettől nem lesz nyugalmam. Ez nem ad nekem békességet. A saját igazságom se ad békességet. Csak a bűnbánatom. És így szeretnék természetesen foglalkozni azzal, ami a feladatunk, és persze azért azzal is, hogy Istennek vannak kiválasztott emberei, akikre Isten többet bízott mondjuk, mint rám. És testvérek, hát örülök neki. Csak amíg nem, amíg egy ige hirdetői, vagy egy bizonyságtevőnek a szíve nem Jézusé, csak addig irigykedik arra, hogy miért mennek másik templomba többen. Miért ő hozzá mennek pásztori beszélgetés? Az csak addig izgalmas kérdés. Ha rendben van, de most ugye, nem tudom, hogy erről beszéltünk-e, de valakinek mondtam itt egyik szünetben, hogy mi nálunk, akik itt vagyunk, mind papok vagyunk a Biblia szerint. A protestáns egyházak tanítása szerint mindenki pap. Tehát amikor én ezt most magamra nézve mondtam, akkor önmagatokra nézve is gondolkozhattok azon, hogy miért nem jut el a bizonyságtételetek valakinek a szívéhez, miért nem jó a vigasztaló szó, mi az, ami nincs itt bent belől. Mert Isten meg akarja menteni az embereket. Isten szereti ezt a világot. És az, tehát lehetetlenség, hogy van, nem tudom én, Magyarországon egy pár ezer pap, lelkész, mindegy, hogy minek nevezzük, és azok rohangálnak szerte Magyarországon, és majd mindenki rohan, hogy őket hallgassa. Még az apostoli korban, amikor azért nem csak Jézus körül gyűltek össze sokan, hanem köréjük is, hát ha jól emlékszem, az első században se egy rádió, se egy tévé nem mondta be, hogy Péter itt fog prédikálni. És mégis mentek az emberek. A katakombákba százával gyűltek Rómában, hogy hallgassák az apostol prédikációját. És ezrével tértek meg. És ezrével lettek mártírok, vértanúk, nem csak mártírok, nem csak bizonyságtevők, hanem vértanúk, odaadták az életüket. Valamit kell, hogy jelentsen az örök élet, valamit kell, hogy jelentsen az az élet, ami Krisztusban van, és ő megosztja velünk az életét. És hogyha ez megtörténik, akkor még mindig van tanulnivalónk persze, de akkor mégiscsak képesek leszünk egy olyan világban, azt írja Vörös Sándor, mindent beborít a halál. Hát nem így van. És most mondanám el, hogy Cseri Kálmánnak van egy nagyszerű tanulmánya, a Halottak és mi, aki ebből kér majd a végén tessenek készfeltartással jelezni. Én gondolom, hogy ennyi papírért valamit fizetni kell, de majd fizetünk, jó? Mert itt egy pár mondatban ezt lehetetlenség elmondani, ő jól felkészült ige hirdető, tehát érdemes lesz végig gondolni, és talán vissza is eszünkbe jut ez a mai este. De hát borzalmas, milyen halott kultusz van Magyarországon. Hát az, hogy amit csinálnak a halálból. Még talán nem annyira tart nálunk az amerikai szuper dolog, hogy kimaszkírozzák a halottat, hogy vagy mosolyogjon, vagy szomorú legyen, vagy okosnak látszom, vagy nem tudom én minek. De azért az, hogy kijár a nép a temetőbe, és érdeklődik, és megsimogatja. Beszéltem a drágámmal, ő meg azt mondta, éjszaka is beszélgetek vele, de tetszenek tudni, mi az én problémám? Mi mind tudjuk, hogy ez hazugság. És mégse szoktuk kiigazítani azokat, akik ezt szépen elmondják. Ó, hát, tetszenek tudni, mit jelent? Hát pusztuljon el, örökre. Még egyszer elmondom, hogy tetszenek hagyni ezeket az embereket, pusztuljon el örökre. Tehát ez nincs más. Hát ezt Isten egyszer számon fogja kérni mindegyikünktől. Mert ránk bízta, aki vallást tesz rólam az emberek előtt, itt László testvérünk többször elmondta, én is. És aki nem, azt megtagadom az emberek előtt. És ez a megtagadás, az is megtagadás, hogy nem beszélek róla. Mert milyen jó nekünk, a kis belső köreinkben megvagyunk, mi már Jézusé vagyunk, elmondtuk, mert övé a szívünk. És tudom, hogy ez így is van. De az engedelmességünkkel, azt nem akarjuk meghallani, hogy mindenkinek ki kéne mozdulni a kényelméből. És akkor, ha különben, most csak a saját evangélikus templomainkról beszélünk, még Isten azt is megadhatja, hogy szerinte való pásztorok lesznek, és megtelnek a templomok. Hát még ha minden, az összes felekezetet, minden templom megtelne is, egy csomó ember nem volna benne. Tehát akkor hol vannak azok, akik aztán tényleg mennek, érzik, hogy kell. A mindent beborít a halál. Nem csak a beszélgetünk a halottainkkal. Hát most az elmúlt 15-20 évben az új parcellákban néha még márvány is akad, de gránit a legtöbb síremlék. Én nem sajnálom senkitől. És biztos nem olyan szép tőlem egy nagy kajánság, mert amikor valaki nagyon dicséri, hogy ő milyen kriptát csináltatott 15 millióért, akkor azt mondom, hogy jól fogod benne érezni magad. Hát testvérek, ez is bizonyságtétel, ne haragudjatok. Ez is bizonyságtétel. Viszont, hogyha én meg nem, akkor megmentem azt a testvéremet, akinek nincs annyi pénze, hogy eltemettesse a halottját, és a legolcsóbb temetés az urna temetés, és viszi haza, de dédelgeti. Hát akkor legalább kisegítem, hogy legalább tudja egy urnafalba elhelyezni. Hát mégiscsak egyébként tőlem lehet otthon is, ha az nekem semmit nem mond, de ha meg semmit nem mond, miért legyen otthon? Jézussal kapcsolatban van egy nagyon-nagyon fontos mondat a feltámadással kapcsolatban, és ezt angyali követ mondja. Nincs itt feltámadt. És ne vegyétek nagy képűségnek, ezt én a végére hagytam, de valamelyikünk, a feleségem és én, ha nem baleset ér bennünket, hamarabb fog elmenni. És én tudom, hogy hova megy a feleségem. És ő tudja, hogy én hova megyek. Mert tudom, hogy sok kemény ember van, hogy nem fogja mindenki meghallgatni az evangéliumot. Tudom, hogy nem kell folyton mondani a családtagjainknak, hogy miért nem térsz már meg, mert nem kell. De az sem működik, hogy elhallgatjuk mind azt, ami felénk jön, meg látjuk, hogy fél, mert a félelméről ritkán beszélnek az emberek, de hát elképesztő mennyi emberben van halálfélelem. És kiszolgáltatjuk a temetőbe járó embereket, nem mondom, hogy mi oda járjunk misszionálni, de az ismerősi körünkből ott pecázzák a Jehova tanúi ezeket a szerencsétlen embereket, hogy az egyik nyomorból átkerüljön a másik nyomorba. És ne találja meg azt az utat, ami az örök életre visz. Tehát a halálunkkal kapcsolatban mindannyian tudjuk, hogy az jár nekünk, az minden embernek jár a halál. A bűn zsoldja a halál. De micsoda kegyelem, hogy nem ér véget ez a mondat. Tehát Isten még azt se hagyja, hogy itt esetleg az apostol abba hagyja, és majd később beszél róla, hogy Isten kegyelmi ajándéka pedig az örök élet. Hát olyan szeretettel, olyan körültekintéssel beszél Isten az emberrel, ami alól kibújni, vagy nem elmondani, hogy te veled is beszél, hogy tényleg van örök élet. Még mindig nagyon erősen van bennem az a történet, amit Ibolya elmondott egy alkalommal, Tarné Ibolya, hogy az osztályában megfulladt a kádban egy kislány, ha jól emlékszem, 18 vagy 19 éves volt, akire valamilyen roham jött rá, és egyszer nem jött ki onnan, és akkor rátörték, és megtalálták. És kivonul az osztály. És ott van a levegőben ez a kérdés, hogy mikor hangzik már el a prédikációból, hogy biztos a mennyországba ment. Mert testvérek, a koporsót körülvevők tulajdonképpen öregnél is, de fiatalnál és híres embernél mindenképpen azt várják, hogy mennyországba ment. Mi pedig tudjuk az igazságot, és elhallgatjuk az igazságot. A kiskörösi pünkösdieknek volt egy éneke, nagyon jó ének. Tudd meg, hogy van örök élet és van örök halál. Te döntöd el, hogy hol töltöd az örök részedet. És akkor itt egy kicsit belemegyek abba, hogy Luther szerint nincs az embernek szabad akarata. Azt Erasmus hozta be, és a humanizmusnak a nagy találmánya, de átvették a keresztények mindenütt. Istennek van csak szabad akarata. Az embernek szabad döntése van, és ez az ének pont erről szól, hogy te döntöd el, hol töltöd az örök részedet. És lehet, hogy valakinek pont ezt mondhatom el, hogy hozhatsz egy döntést. Önmagadra nézve. Nem tudom, hogy ki ismeri Vörös Sándornak azt a versét, amiből idéztem ezt a mondatot, hogy mindent beborít a halál. Az a címe ennek a versnek, hogy Ábrahám áldozása. Ez egy megrázóan jó vers. Belehelyezi magát a költő Ábrahámnak az helyzetében, amikor vinni kell a fiát feláldozni. És emiatt sok ember, milyen kegyetlen az Isten, hogy ezt kéri Ábrahámtól, de testvérek, ezt mondta Ábrahámnak, de nem ezt várta tőle. Ábrahámnak megpróbálta a hitét. És akkor ez a költeménynek a vége, hogy érettünk ártatlan gödölye hult, vergődve vérbe pokolba. Mert hogy mindent beborít a halál, de fent a hűség csillaga áll. Hát Jézus. Nincs ez így leírva a költeménybe, de el lehet mélyedni benne és elolvasni, de ugyanúgy elmélyedhetnénk a Bibliába is, és akkor szeretnék onnan is valamit olvasni, amit jól ismerünk, de nem baj, ha az ismerős igéket mondjuk. Ézsaiás 9. A nép, amely sötétségben jár. Tehát ez van ma az egész világon. Meg ez volt Ézsaiás próféta korában is az egész világon. Az emberek sötétségben jártak. Ezek majd eljön az idő, hogy nagy világosságot látnak. A halál árnyékának földjén lakókra világosság ragyog. Mert egy gyermek születik nekünk, fiú adatik nekünk, és az uralom az ő vállán lesz. De milyen uralom a világ szemében az, amelyik nem kényszeríti az embereket mondjuk megtérésre. Miért nem csinálja meg Isten, hogy mindenki megtérjen? Akkor ő nem Isten lenne, hanem a sátán. De Isten, Isten, nincs más rajta kívül. az örökkévaló Ábrahámnak, Izsáknak, Jákobnak az Istene, a mi Urunk Jézus Krisztus Atya, csak egy, csak ő az Isten. És ő a szeretet. És ő valami különös dolgot tett a teremtésben. A saját lelkéből lehelt az emberbe. És ez meghalt bennünk. Tehát a megtiszteltetés az összes teremtett lény közül nagy. Még néha el is mondom ige hirdetésben, hogy még az angyalokénál is nagyobb, hiszen az angyalok szolgáló lelkek azok számára örökölni fogják az örök életet. De persze nagyszerű lények azok, akik az Isten dicsőítik ma is. Akik majd abban a végső küzdelemben elhozzák a végső győzelmet is. Ki cselekedte azt a nagy dolgot, hogy elküldte azt, aki világosság, akié minden hatalom? A seregek urának féltő szeretete viszi fékhez mindezt. És új szövetségből is olvasok hozzá egy kicsit Zakariás énekéből, mert megrázó, mikor mondja, hogy aki majd jön a fia után, aki még akkor nincs meg, magasságos prófétája leszel, az Úr előtt jársz, és előkészíted az ő útját, hogy megtanítsd a népet az üdvösség ismeretére, bűneik bocsánata által. És Keresztelő János elhozta a megtérés keresztségét. És azt szeretném mondani, ez egy nagyon fontos dolog volt. Az emberek sokan mentek hozzá, mert érezték a bűnök súlyát. És Jézus is azt a megtérést hirdette, ahol az embernek éreznie kell a bűnös súlyát. Tehát nem lehet sokféleképpen megtérni az embernek. És nem lehet kikerülni. Nem lehet megspórolni a bűnbánatot. Köszönöm szépen, Vera mondja. Tehát az életújulás csak az után jön, hogy én megvallom, meglátom, megvallom, bánom. Igazi bánattal bánom. Amikor, azt hiszem elhangzott István testvérem szolgálatából, amikor összetörik az ember Isten előtt. Ó, én nyomorult ember, ki szabadít meg? Hála az Istennek, ami Urunk Jézus Krisztus. De ezt nem elég, hogy magunk számára tudjuk. Ennek valami módon ott kell lenni a zsigereinkbe, azt mondanám, hogy az életes életben az történik, amiről délután hallottunk egyébként bőségesen, hogy igazából arra figyelek, hogy Isten mit akar. Olyan megrázó, hogy van egy nagyon szomorú történetem, feladatom is még úgy gondolom. Egy évvel valakivel olyan kapcsolatban vagyok, hogy szeretném, hogy az Urat befogadja. De az egész gondolkozása módja mögött az van, hogy ő Istentől azt várja, hogy úgy történjen minden, ahogy ő Istentől kéri. Hát akkor se Isten lenne az Isten, hogyha ő az embernek rabszolgájává lenne. És amíg az ember ennyire önmagát középpontba tudja, addig nem tud összetörni se. De nem is látjuk meg igazán, és ezt szeretném a testvérek szívére helyezni, hogy hol nyit Isten nekünk egy lehetőséget. Ismerek valakit, testvérek, elvégzett egy olyan bibliaiskolát, ahol a személyes evangelizációt tanulták. Elvégzett még egy másik bibliaiskolát, aztán összevásárolt egy halom könyvet, és még mindig nem beszél Jézusról. Tehát nem is kellene ekkora energiát belefektetni a felkészülésbe, hanem el kellene kezdeni mondani. Tessenek elkezdeni. És akkor itt is lehet szünetekbe egymást tanítani, hogy is lehet beszélni Jézusról. Mert a Luthernek nagyon sok problémája volt a szentekkel. De egy szentet elfogadott, és azt mondta, hogy ő tényleg szent. Krisztus. A neve Krisztoforosz, és akkor így azt jelenti, hogy Krisztus hordozó. És azért támasztotta alá Luther, hogy őt szeretné, hogyha fel lenne emelve, mert nincs mögötte egyetlen személy se. Tehát nem egy valaki a Krisztoforosz, aki Jézus, van egy legenda róla, természetesen azt ismerem, hogy Jézus nem tudott átmenni a nagy vízen, hanem jött de végül is utána kutattak, és katolikus testvérektől is megkérdeztem, hogy úgy van, ahogy Luther mondta, azt mondták, hogy úgy. De úgy, ahogy ő is elismerte Kristófot szentek, mondom igen. Hát nem akarok erről többet mondani, csak azt kérdezném, hogy te az vagy, Krisztus hordozó. Az, aki tudod, Jézusnak te vagy a lába, a te szádon keresztül szólít meg embereket. Ha valakinek megvan a Balikó Zoltán Galata levele, a bevezetésében leírta az, hogy miért így bízta az Úr, mennyire megbízott az emberekben, hogy ránk bízta az evangélium hirdetését. De tényleg ránk bízta. Tehát ott a Galata levél bevezetésében ezt el lehet olvasni. A hitünk erősítése azon keresztül történik, hogy bizonyságot teszünk. Mert látjuk Isten munkáját. Igazából tudom, hogy Jairusról is kéne beszélnem. De Jairussal Jézus beszélt. De azt mondja Jézus, aki titeket hallgat, engem hallgat. Tehát akkor, ha róla beszéltek, ő ott van. Ugyanúgy ott van, mint Jairus mellett. És azt gondolom, hogy miután minket egyáltalán nem zavar, hogy nem látjuk, mert tele van az életünk megtapasztalással, hogy Jézus velem van, hogy soha egyetlen pillanatra sem hagyott el, én igen, olykor, de ő soha, és tart az ő hatalmas kezében, világfenntartó kezében az én nyomorult életemet. Nem azért, hogy meg ne halljak, mert ezt ő elrendelt, hogy eljött, mindenki számára eljön, el van rendelve, hogy az emberek meghalnak, és utána jön az ítélet. De nekünk itt jön az ítélet, testvérek. Mi most állunk oda az Úr elé, és a mai ige kapcsán azzal, az üzenet kapcsán azzal, hogy sokszor nem befogjuk a szánkat, hogy nem tudom. Nem tudom, mit mondjak. Az én lelkipásztori szolgálatomban egyetlen eszközöm van az imádságom kívül, a Szentlélek erején kívül, persze ez van, mert akik rám bizattak, értük, imádkozom, én csak igét mondok. Lehet, hogy ez szegényes, lehet, hogy sok mindent el lehetne mondani, de az a tapasztalatom, hogy ha mi imádkozunk valakiért, és elkezdünk beszélgetni, akkor egy párbeszédből sok ismeretet nyerünk arról, akivel beszélünk. És ha igéket tanulunk meg, akkor az az ige fog eszünkbe jutni, amit ott el kell mondani. Tehát, hogy könnyű a papoknak, mert tanulták, most halljuk majdnem egy héten át, hogy sok mi haszna hiába tanulja, nem azt tanulta meg, és nem azt mondja, amit kellene. Tehát akkor ne legyünk annyira, hogy hát ne tessenek azt gondolni, hogyha mi mind lehújnánk a szemünket az evangélikus egyházba, vagy az összes egyház minden lelkésze behújná a szemét, véglegesen földi élete nem lenne, akkor Magyarországon már senki nem hirdetne evangéliumot. Lehet, hogy erre volna szükségetek. Hogy felrázódjatok az, hogy húha, hát ha ezek meghaltak, akkor menjünk mi is. Mi lenne, ha együtt csinálnak? Igen, így van az általános, az egyetemes papságére. Igen. Hát ez a dolgunk. Ez a dolgunk ebben a világban. Isten akarja, hogy hirdessük az evangéliumot. Akarja, hogy az emberek üdvözüljenek. Visszatérek ahhoz a gyászesethez, mert azt követően jobban odafigyeltem arra, amikor megkérdeznek engem gyülekezeti tagok, hogy ugye a mennybe van. És testvérek, a legtöbb esetben csak azt tudom mondani, hogy nem tudom. Nem tudom. Most majd még, ha hazamegyek, még lesz egy másik kérdésem. Miért nem akkor szólt, amikor még élt? Akkor meg tudtam volna mondani egy kis beszélgetésből. Vagy fogom biztatni, hogy ha még lesz valaki, aki meghal, akire számít, hogy meg fog halni, akkor keressen meg, még mielőtt meghal. Tehát annyira vágynak az emberek az örök életre. Nem pontosan tudják, hogy milyenre vágynak, csak izgatja őket, zavarja őket a halál. Én nagyon tisztelem Jairust. Három szót hallott összesen. Négyet, ami ne félj csak így. Hát testvérek, hozzáteszem, néha meghökkenek, mert ez vagy valami hasonló elhangzik a temetési ige hirdetésekben, tehát Isten tényleg azt akarja, hogy a temetési ige hirdetések igazi evangelizációk legyenek. Missziói alkalmat rendez Isten, hogy még mindig van sok egyházi temetés. És vissza-vissza jön egy-egy testvérünk, aki nem is volt az, hogy ez megfogott engem. Testvérek, valakire el lehet mondani, hogy ki a szebb, jobb. Mi azzal, hogy jobbak vagyunk, nem dicsekszünk. A szépségünknek előbb-utóbb vége. De akárhány évesek vagyunk, az, hogy nem tudok beszélni semmit Jézusról, az egyszerűen lehetetlen. És akkor visszatérek az elejére, én már olyan nagyon nem akartam ma a bűnről még sokat beszélni, de akkor mi az oka annak, hogy nem merünk megszólalni? Vagy nem olvassa valaki a Bibliát? Nem tudom, talán ilyen, lehet, hogy Katitól hallottuk, hogy sok igét tud kívülről, vagy Esztertől, nem tudom. Nem is minden direkt tanult meg, mint aranymondást, hanem minél többet olvassa a Bibliát, annál több ige köt meg az embernek az agyában. El fog jönni az időtestvérek, néhányunknál már eljött, amikor nem olyan könnyű megtanulni egy új igét. Ezért az ifjakat kérem, hogy tessenek minél többet megtanulni. Igen. Mi pedig az, hogy akkor sokkal többször olvassuk el. Mert nem mentség. Tehát, hogy legyen ige bennünk. Itt, meg itt. A szürke állományban is, meg a szívünkben is. És meg fogja Isten gazdagítani az életünket. A bizonyságtevő életünket. És fogunk találkozni olyanokkal, akik egy rövid beszélgetés után lehet, hogy több kell, mint Jairusnak. Mert Jairusnak volt Biblia ismerete, könnyű volt rátalálni, a mai emberek nem ismerik a Bibliát, tehát rá kell szánnunk az időt, és miért küldte el Isten Jézust? Hangosan?
Megmentsen
minket, hát még valami? Bűnbocsánatot kapjunk, még valami? Hogy szeressen, mert szeretni akar minket. Így van. És az elképzelhetetlen, hogy mi ne szeressük azt, akinek Jézusról beszélünk. Tehát ha még ezt is hozzátesszük, akkor eredményes lesz a szolgálatunk. Tudom, hogy sok kemény ember van. De igazából tudomásul veszük, ő olyan, ő meg olyan, ő meg olyan, és nem jut eszébe az embernek, és én milyen voltam azelőtt, mielőtt Jézus befogadtam az életembe. Hát olyan, meg amolyan. Nem? És nem varázslás történt az életünkkel. A hit hallásból van, hallás pedig az Isten igéje által. Úgy, tulajdonképpen azt hiszem, be kéne fejezni. Testvérek, talán ezzel a mondattal, hogyha engedelmesek vagytok, más összefüggésben holnap is lesz szó az engedelmességről, ha engedelmesek vagytok, akkor most elfogadjátok, hogy nem egyéni ötleteket mondtam el ebben az órában, hanem arról a megbízatásról beszéltem, amit Jézus újra és újra ránehezít a szívünkre. És nyugtalanná tesz. És ne nyugtassuk meg magunkat. Se azzal, hogy nem tudom, se azzal, hogy nem értek hozzá, se azzal, hogy most nagyon fáradt vagyok, se azzal, hogy most olyan nehéz a keresztem, mert rendkívüli módon még öregen is leleményesek vagyunk, hogy kimossuk magunkat, és ne tegyük azt, amit tenni kellene. Isten meg fogja, ha kérdezzük meg az Urat, nem most itt, kérdezzük meg, Uram, miért nem tudok én rólad beszélni? és néhány nap múlva meg fogja mutatni. Ha olvasod a Bibliát, és mindig megkérdezed tőle. Meg fogja mutatni. Mert a Bibliából kiderül, hogy vagy nem vagy békességben emberekkel, vagy valami olyan eltitkolt bűnöd van, ami nehezíti azt, hogy egyáltalán, hát hogy is szóljak róla. Ilyenkor az ember nem is vágyik annyira Jézushoz, hogyha ezt terheli, hanem inkább elhúz onnan, hogy ne bosszantsák föl. Mert azt gondolja, hogy most jobb neki, mert szabad. De akkor mindig rabszolga mindenki. Miután mi mind átmentünk ugyanezen, hát ne akarjuk ismét a sötétség hatalmának igájába engedni, befogni magunkat. És semmi mást nem kell tenni. Ha felismerem, hogy mi az akadálya, hogy nem tudok Jézusról beszélni, testvérek, akkor az Úr megmutatja, és megszabadít attól a görcstől, ami bennem van, attól a félelemtől. Testvérek, kérjük az Urat, hogy mozgósítson bennünket. Imádkozzunk! Uram, köszönöm neked, hogy mi, akik itt együtt vagyunk, mind nyertünk már tőled bűnbocsánatot, felszabadultunk terhek alól, megszűntek félelmek az életünkben. Olyan nagyon sokszor hajoltál le hozzánk, mély szeretettel. Uram, köszönöm neked, hogy ilyen vagy. És bár, Uram, elrejtőző Isten vagy, és mégis kijelented magadat, és mindenki mindent megtudhat rólad ebben a világban, ami az életre és az üdvösségre való. Ezt az ismeretet nem zárod el senki elől. Uram, mi áldunk téged ezért az ismeretért, de amikor a halállal kapcsolatban beszélsz a lelkünkre, hogy az emberek sorba, százával, ezrével, millió számra mennek az örök halálba, és mi is felelősek vagyunk ezért, mert elhallgatunk, talán nem szégyelünk, de tanácstalannak tartjuk magunkat, meg erőtlennek is. És Uram, te, amikor kiárasztottad a lelket, erőt kaptak felülről, mert ígéretedet teljesítetted, eljött hozzájuk a Szentlélek. Uram, arra kérlek téged, hogyha megtörtént is az életünkben, hogy lelked által megerősítettél, most újra azt kérem, Uram, tisztítsd meg a szívemet egészen, és törzs be szent lelkeddel. Uram, tedd fontossá számunkra a rendszeres igeolvasást, és segíts, Uram, hogy ne akarjuk letudni, hogy ezt is megcsináltuk. Ne legyen számunkra ez egy letudott ügy, ami kötelesség, és megtettük, hanem növekedjen bennünk az a vágy, hogy mi az igeolvasáson keresztül, az imádságban, a veled való csendben egyre jobban megismerünk téged, egyre többet kapunk tőled személyes életünkre nézve, egyre biztonságosabban járjuk ennek a földi életnek az útját, és egyre inkább meg tudsz szentelni bennünket. Uram, tégy minket Krisztus hordozóvá, akik a te felhívásodra, a te szavadra megtesszük, amit mondsz. Uram, annyi példa van előttünk a Bibliában. Péternek azt mondtad, vesd ki a hálót. Máténak azt mondtad, hogy kövess engem. És Uram, nem magyarázkodtál, csak szóltál. Uram, most arra kérünk, hogy szívünkbe halljuk a te szavadat. Hirdesd az igét, és szeresd az elveszetteket. Adj nekünk, Uram, felhatalmazást, erőt, bölcsességet, szeretetet, ami ehhez a szolgálathoz szükséges, hogy minél több ember megmeneküljön az örök haláltól. Uram, úgy hívlak, jöjj, Uram Jézus, törzs be egész a szívünket, jöjj, Uram Jézus, és járd velünk ennek a földi életnek további útjait, hogy ne nélküled akarjunk bárhova menni. És arra is kérlek, hogy jöjj, Uram Jézus, amikor véget vett a halálnak, a sok gyötrelemnek, a sok erőszakosságnak, a félelmetes, rettenetes dolgoknak, a démonok hatalmának, a sátánnak, és Uram, megrendülve mondom, hogy mégis várj, mert vannak emberek, akiket szeretek, és akik még nem a tied. Úgyhogy leteszem a te kezedbe, legyen meg mindenben a te szent és üdvözítő akaratod. Uram, a te fiadért, az Úr Jézusért, akit értem is adtál, hallgass meg kegyelmesen. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Atya szeretete és a Szentlélek közössége legyen mindnyájunkkal. Amen. Amen.